Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 134. Zsoltár első és második versét énekeljük. Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelésre, a 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
Hallgassuk meg, hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus, a feltámadott. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett és így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreim, amikor az Isten ránk bíz egy új életet, akkor azt úgy teszi, hogy gyámoltalanul, gyöngén, kiszolgáltatottan bízza ránk. Miért teszi ezt? Azért, mert az Isten tanít, neki célja van azzal, hogy ilyen pici életeket bíz ránk. Tanít először is szeretni. Hiszen a gyermek ránk mosolyog, vidámságot hoz az életünkbe, bármilyen nehéz is a sorsunk, és életet visz a családba. Megtanít szeretni. Aztán megtanít a gyermek odafigyelni gondoskodni a másikról, éppen ezzel, hogy ő gyönge és kiszolgáltatott, és semmit nem tud, és el is pusztulna, hogyha mi nem gondoskodnánk róla. És még egy nagyon fontos dologra meg akar minket tanítani a gyermek, meg akar minket tanítani arra, hogy erőt és útbaigazítást kérjünk Istentől. Hiszen nagyon nagy feladat egy gyermeket fölnevelni tisztességben, engedelmességben, szeretetben, békességben. És itt nem csak az anyagiakról van szó, ez a kisebbik része, ha van mit ennie, akkor már ez a dolog rendben van. De a nevelésnek van egy olyan dolga, amit meg kell adni neki, hogy békességes, szeretetteljes környezetet adni, hogy következetesen foglalkozni vele, szabályokat állítani elé, és ez nem kis kihívás. Ehhez napról napra a csúcson kell lennünk, ahogy szoktuk mondani, napról napra oda kell figyeljünk Istenre. Napról napra ő kell, hogy irányítson minket. Nem a magunk elgondolása, ötletei, és a gyermek erre is meg akar minket tanítani. Hogyha jól akarjuk fölnevelni, akkor szükségünk van a gyülekezetre, szükségünk van Isten igéjére, szükségünk van Isten segítségére, hogy mi napról napra figyelni tudjunk erre. Különben elsikkad. Adja Isten, hogy így tanítson titeket is, a ti kicsin gyermeketek, szeretni, gondoskodni, és erőt kérni, és minket is tanítson a következő nemzedék mindezekre. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy gyermekeket bízol ránk. Köszönjük, hogy méltatsz minket erre a felelősségre, hogy megbízol bennünk, hogy nem tesszük tönkre a te csodálatos ajándékaidat. Köszönjük, hogy vele voltál az édesanyával a szülés nehéz órájában. Köszönjük, hogy egészségesen lehet itt a gyermekével. Kérünk téged, hogy te újítsd meg mindnyájunkban a hitet, a reménységet és a szeretetet. Te segíts mindegyikünknek, hogy a ránk bízott kincsel jól tudjunk bánni. Segíts fölnevelni ezt a gyermeket a te szeretetedben. Amen. Most mondjuk el a gyülekezet közösségében az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek egyességét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérjük és fogadjuk.
Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltoztalak, neveden szólítottalak, téged, enyém van.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára, a megkezdett Zsoltár utolsó harmadik versének éneklésével, a 134. Zsoltár harmadik verse, megáldjon téged az Isten. Kedves családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, és mindnyájan foglaljunk helyet, hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai istentiszteleten megkereszteltük kis Ferenc és Rácz Magdolna Amanda Mirella nevű leánygyermekét. Isten áldása legyen a családon, és segítse a gyermek hitben való felnevelését. Az elmúlt héten ifjúsági táborunk volt, 21 fiatallal foglalkoztunk négyen. Úgy gondolom, hogy jól érezték magukat a fiatalok, és Isten munkálkodott bennük. Köszönjük az imádságokat és a minden segítséget. Alapítványunknak a hátrányos helyzetű kismamákat segítő programja, pályázata van. Ez most folyik, és ebben kemény feltételek vannak, amiknek meg kell felelnünk. Kérjük szépen a gyülekezet tagjait, hogyha környezetükben ismernek, tudomásuk van hátrányos helyzetű kismamákról. Ez azt jelenti, hogy áldott állapotban levő, illetve 3 éves kor alatti gyermekkel rendelkező édesanyáról, akkor biztassák őket, hogy keressenek meg minket, illetve nekünk is szólhatnak az ügyükben, hogy mi keressük meg őket, hogy bevonjuk a programunkba, hogy mellettük álljon a gyülekezet, mint segítő, mint aki figyel a gyermek életére, és segíti, hogy megkaphasson mindent, amire csak szüksége van ahhoz, hogy igazi, hasznos és békességes állampolgárként tudjon fölnövekedni. Egy a szívünk Imre Tibor gondnok testvérünkkel, aki menyét veszítette el az elmúlt héten, Adjon Isten vigasztalást a családnak a hirtelen rájuk szakadt gyászban. A temetésről később lesz intézkedés. A mai napon egy ünnepi alkalmunk is van. K.T. Eszter testvérünk, aki gyülekezetünkben nőtt föl, egy évre a Libencelli misszióba készül, egy program keretében ott tanulni is, meg missziói munkát is kipróbálni. Nagyon örülünk ennek, és a mai istentisztelten, mint egy a gyülekezet bocsátja ki erre az egy évre, az igehirdetés után majd arra kérem Esztert, hogy az ámen után jöjjön ide, és majd velünk énekli a ráfelelő éneket, érte is szól az imádság, és az áldás neki szól. Elsősorban, de nyilván mindnyájunknak. Most folytassuk az Isten tiszteletet. Énekeljük a 274. dicséretet mind a négy versével, ki Istenének átad mindent. Meg Isten igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levele 12. fejezetéből, a 7-től a 10-ig terjedő versekből. De mérséklem magamat, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Isten áldja meg igéjének a hallgatását, hogy megértsük, befogadjuk és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most imádságban fennállva kérjük Istent. Köszönjük neked, drága Istenünk, hogy ide jöhettünk a templomba. Köszönjük, hogy ebben a csendben kereshetjük a te jelenlétedet. Nagyon sok mindennel terhel meg ez az élet minket. Nagyon sok kérdés, nagyon sok kétely fogalmazódik meg bennünk. Rengeteg feladatot nem látunk, hogy hogyan tudunk megoldani. Rengeteg nehézségen és veszteségen nem tudjuk túltenni magunkat. Bizony sokszor nem dicsekszünk ezekkel, és nem örömest fogadjuk. Kérünk téged, hogy segíts nekünk másképp látni ezt az életet. Segíts nekünk fölfedezni benne a te kezed nyomát, a te tervedet. Köszönjük, hogy ha már láthatjuk így is ezt az életet. Nem csak egy zűrzavaros valaminek. És köszönjük, amikor békesség lehet bennünk, és tudhatjuk, hogy hozzád tartozunk, és te munkálkodsz a javunkra mindennel. Kérünk, könyörülj rajtunk. Szent lelkeddel áld meg a mi Isten tiszteletünket. Hadd értsük igédet, hadd tudjunk aszerint gondolkozni és cselekedni. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelked, munkálkodjon mindnyájunkban. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására az 512. dicséret első versét énekelve. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Igehirdetés alapja írva található Ézsaiás könyve 40. fejezetének 29. versében a következőképpen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Foglaljuk el helyünket. Ez az egy rövid mondat, hogy erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi, ez természetesen a mindenható Istenre vonatkozik. A mindenható Istent írja le, és a tulajdonságáról beszél, hogy milyen ő, és ez mélyen el kell, hogy gondolkoztasson minket, hogy az Isten nem az, aki erőseket hív, erőseket alkot, fáradhatatlanokat keres, fáradhatatlanokat hív magához, hanem az Isten olyan, aki erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen igen erőssé teszi. Ez azt jelenti, hogy az Isten a tökéletlenséget, a megfáradást, a szomorúságot, a nehéz, az ijesztő, a kimerítő dolgokat szándékkal használja ebben az életben. Dolgozik vele, bemutatkozik rajta keresztül. Ez talán megdöbbentő a számunkra, mert mi szeretnénk messzire elkerülni az életünkbe a nehéz, az ijesztő, a szomorú vagy a kimerítő dolgokat. Mi azt gondoljuk, hogy ezek az életünkhöz tartoznak, de bár ne tartoznának, bár csak megszabadulnánk tőlük, az a jó, amikor ezek nincsenek ott az életünkben, és bár csak úgy tudnánk irányítani, hogy soha ne lenne az életünkben, hogy valami nehéz, ijesztő, szomorú vagy kimerítő dolog történik velünk. Márpedig az Isten úgy mutatkozik be, mint aki erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi, vagyis aki ezen keresztül ismerhető meg pontosan, ezeken keresztül, a nehéz dolgokon keresztül. Sokszor mi éppen ezért ütközünk meg Istenen, hogy nem tudott egy olyan világot alkotni, és benne legalább a mi életünket, meg az ő népének az életét megkímélni ezektől a dolgoktól. És úgy képzeljük valahogy a jövőt, úgy képzeljük valahogy az érett hívő embert is, hogy egyre inkább szabad ezektől a dolgoktól. Vidám lesz, ő az Isten védelmében van, nem érheti semmi baj. Ilyen egy igazi hívő ember. Mert hát ez dicsőíti Istent, ugye, hogy minden rendben az életünkben. És a Biblia nem ezt mondja. Akinek ilyen elképzelései vannak az Istenről, az rossz úton jár, bálványimádó, a saját elképzeléseit gondolja az Istenről. Nézzük meg a Bibliából röviden, hogy mit mond nekünk ez az ige, tulajdonképpen Istenről, saját magunkról és másokról. Először is azt mondja ez az ige, hogy az Isten erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi, hogy az Isten terve valahol nem az, hogy szupermeneket formáljon belőlünk. Nem az, hogy olyan embereket gyártson, akik minden nehézséggel meg tudnak birkózni önmagukban. Az Isten terve, nagyon sokszor mondtam már ezt, és ez nagyon fontos dolog a Bibliában, az, hogy mi vele legyünk szeretett közösségben. Hogy mi ne önmagunkban éljünk. Az Isten terve az, hogy egy közös életünk legyen vele. Egy közös történetünk. Most táborból jövünk, és a fiatalok megtapasztalták a táborban, hogy bizony voltak nehézségek. A hétfői estén, mikor egész délután csodálatos derült időben megnéztük a füzérradványi kastély kertet, aztán elkezdtek a fiúk focizni, egyszer csak elkezdett az eső kis szemekbe csöpögni, és aztán egyre jobban esett, és hazaindultunk, és több mint egy órára volt onnan az otthonunk, és gyalogosan, szakadó esőben kellett haza mennünk. Nehézség volt a javából, nem volt olyan nagy meleg már, úgyhogy nem, biztos, hogy nem volt élvezet. És többször is kellett jó nagy távokat gyalogolni, de mindez, azt gondolom, hogy visszatekintve közös élményünké lett. És tulajdonképpen így van ez, ezzel az egész élettel, hogy Isten azt tervezte, hogy nekünk közös élményeink lesznek. És az nem lehet közös élményünk, hogy minden happy, és akkor táncikálunk ebben az életben, vagy fecserészünk különböző dolgokról. Ez nagyon sekélyes lenne ahhoz, hogy összekössön minket az Istennel. Olyan élmények kellenek, amikben vannak nehézségek, amelyikben ki kell próbálni azt, hogy mi milyen gyöngék vagyunk, és ő milyen hatalmas, amiben szükségünk van az ő segítségére, az ő személyére, az ő jelenlétére, és a közös élmény az összeköt. Abban megtapasztaljuk, hogy milyen jó az Isten közelében, milyen jó vele együtt lenni. Milyen csodálatosan átsegített minket ezen is. Nagyon nehéz dolgok vannak az életben. Ott van a halálos betegség. De hadd mondjam, hogy a mennyből visszatekintve a halálos betegség, amin keresztül kell menjünk, onnan már az is ilyen közös élmény lesz az Istennel, hogy Uram, te mi mindenen át tudtál segíteni engem is, hozzátartozóimat is, és mi mindennel gazdagítottál közben, és minden, ami nehéz ebben az életben, ami szomorú, ami ijesztő vagy kimerítő, az mind-mind ilyen dolog lehet az életünkben, egy közös élmény, amiben oda menekülhetünk újra meg újra az Istenhez, és amelyben ő átsegít minket ezeken. Tehát az Istenre nézve ezt jelenti ez az ige. És magunkra nézve mit jelent? Magunkra nézve pedig azt jelenti, hogy a keresztény embert ne képzeljük úgy, mint egy szuperment. Nem baj, ha nem vagyunk azok. Nem baj, hogyha kísértések között élünk. Nem baj, hogyha elfáradunk. Nem baj, hogyha újra meg újra elveszítjük a türelmünket. Mi nem szupermenek kell, hogy legyünk, nem olyanok, akik mindent játszva megcsinálnak ebben az életben, hanem olyanok, akik valahol az Istennel közösségre szorulnak. Akik újra meg újra őhozzá menekülünk. Akik újra meg újra tőle várjuk, hogy Uram, te megváltottál Jézus Krisztusban. Uram, te megbocsátottad minden bűnömet. De ez nem azt jelenti, hogy én szaladgáljak itt nélküled ebben a világban, hanem ez azt jelenti, hogy te magadnak váltottad meg az életemet, megmutattad, hogy rád szorulok, hogy nem tudok mit kezdeni nélküled, hogy szükségem van rád, mert vannak bűneim, vannak kísértéseim, vannak nehézségeim az életben. Köszönöm, hogy megint magadhoz vontál engem. Legyünk bátran ilyen keresztjének, akiknek szükségük van az Istenre. Akik elfáradnak, és akik gyengék, akik kísértésekkel küszködnek, mert ilyen az Isten. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. És ha többi emberre nézünk végül, akkor is nagyon fontos ez az ige, hogy hogyan látjuk a többi keresztjét. Nekünk sokszor nagyon nagy elvárásunk van. Nem mindenkinek saját maga felé, hanem sokszor a környezetünk felé, azok felé, akiket úgy látunk, hogy ők keresztjének, akkor mi látszik az életükön? Hogy lehet, hogy ők kiabálnak esetleg? Hogy lehet, hogy kétségbe esettek, vagy szomorúak? Hogy lehet, hogy most nincs békességük? Igen, Isten erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Az Isten ilyen Isten, és ezt adja az övéinek. Nem azt adja, hogy megváltozzanak, és teljesen valami angyali természetet kapnak, már nem lesz problémájuk, és látszik rajtuk, hogy igen, ők a keresztjének, a szuper emberek, a szentek, akik úgy élnek, ahogy senki, nem erről van szó. Isten nem azzal dicsőítjük, hogyha ilyen szuper valakik leszünk, akihez nem fér semmi kétség és semminek az árnyéka. Azzal csak magunkat dicsőítenénk, hogy ó, mi milyen ügyesek vagyunk, és milyen okosak, és milyen nagyszerűek. Istent a vele való közösségben, a vele való kapcsolatban lehet dicsőíteni. Istent az dicsőíti, hogy milyen kapcsolatunk van vele, és mit nyerünk, mit kapunk ebben a kapcsolatban. Hogy bármi gyengék, kiszolgáltatottak, kétségeskedők, kísértések között levők vagyunk, de az Isten tart minket. Az Isten újra meg újra megbocsát nekünk, az Isten átölel és szeret, és megvigasztal minket újra meg újra. Ez a csodálatos lehetőség, és így kell élni, ez a kereszténység. Ne várjunk mást, se a magunk, se a mások életében. Természetesen a hit növekszik. Természetesen egyre jobban kiegyensúlyozódik az ember élete. Egyre jobban tud bízni ebben az Istenben, akivel már nagyon sok mindent megtapasztalt, és nagyon sok segítséget átélt. És gondoljunk Jézus Krisztusra. Gondoljunk arra, hogy ő volt az igazi keresztjén, ha úgy mondhatjuk ebben a földi világban, és az Isten terve vele az volt, hogy közösen átélnek nehézséget. És pedig a legnagyobb nehézséget, a kereszthalál fájdalmát. Amikor Jézus Krisztus úgy kiáltott fel a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Persze tudjuk, hogy ez a 22. Zsoltár eleje, és ezt a Zsoltárt imádkozta, és annak van egy vége is, amelyik diadalének, de Jézus Krisztus szájába illeszkedhetett ez az ének, és ez a mondat, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Közös élményük volt a kereszt halál, amely csodálatosan összefűzte őket. Mert a fiú megtanult az atyában bízni, mind halálig. És az atya meglátta, hogy milyen mélységes szeretet van az ő fiában iránta. És ez fűzte őket össze a legmélyebben. És Jézus Krisztus sem Superman volt. Ott a Gecsemáné kertben gyötrődni és szomorkodni kezdett, és vért verítékezett, és azt imádkozta, hogy atyám, ha lehetséges, távozzék tőlem el ez a pohár. De mégis ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ő is kísérthető volt, de bűn nélkül természetesen. Ő nem engedett a kísértőnek, Ő is szomorkodott, ő is gyötrődött, ő benne is voltak félelmek. És ez nagyon nagy bátorítás a számunkra. És Jézus Krisztusban is az Istenhez fűződő kapcsolata volt az, ami dicsőítette az atyát. Nem az, hogy ő mindent megoldott egymaga, hanem az, hogy ő ott is az atyát hívta segítségül, és ott is az ő szeretetéből élt. Ott is ő rámutatott. Ott is ő segítette, hogy elhordozza a kereszthalált is. Adja Isten, hogy megértsük ezt. Adja Isten, hogy tapasztaljuk az Istent, az ő szeretetét így, mint aki napról napra erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Amen. Most akkor arra kérem Esztit, hogy jöjjön ide, és én is lemegyek. Fennállva énekeljük a ráfelelő éneket most, kivételesen, az 512. dicséret második versét, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utadat, minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat, szent igazságodat. Köszönjük neked, Istenünk, a te csodálatos lényedet, amely egy közös életutat tervezett nekünk veled. Köszönjük, hogy ebben fontos mindaz az élmény, amit együtt szerzünk. Még ha sokszor nehéz és fájdalmas élmény is. Kérünk téged, segíts így látni az életünk minden nehézségét, még a kísértéseket, még azokat is, amik fájdalmat okoznak. Köszönjük, hogy te ezekben ott vagy. Köszönjük, hogy te éppen ezekben mutatod meg irántunk nagy-nagy szeretetedet. Éppen ezekben ölelsz körül, és ezekben hordozol a tenyereden minket. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk magunkra, hogy a tieid vagyunk. Hogy nem vagyunk angyalok, nem vagyunk szupermenek, de köszönjük, hogy lehetünk a tieid, a te gyermekeid, akinek a lelki szükségeiről is te gondoskodsz, akinek megbocsátod a bűneiket, akinek a félelmeit elcsitítod, akinek elűzöd a kísértőt az életéből. Köszönjük, hogy ezeket újra meg újra megtapasztalhatjuk, és így lehetünk a tieid. És segíts, hogy ne is keressünk másokban sem más dolgokat, hanem lássuk meg azt, hogy az ő gyöngeségükben, erőtlenségükben milyen csodálatosan tudsz te munkálkodni. Milyen csodálatosan melléjük állsz, milyen csodálatosan kipótolod az ő dolgaikat. Hadd kérjünk most téged együtt Esztiért, az ő életéért. Köszönjük neked, hogy itt a gyülekezetben nőhetett föl. Köszönjük, hogy ismerhet téged, hogy te elhívtad arra, hogy neked szolgáljon az életével. Köszönjük ezt az évet, amit adhat az életéből, hogy tanuljon és szolgáljon ott a messzi földön, Németországban. Kérünk téged, légy vele, áld meg minden nehézségek között. Kérünk, tedd áldottá az ő életét és szolgálatát, szent lelked által. Amen. Most egy percig csendben kiki folytassa az imádságot. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most énekeljük el a szózatot. Említettem a hirdetésekben, de elhunyt Gál Irma testvérünk, aki gyülekezetünknek aktív tagja volt. A temetése úgy tudom, hogy pénteken lesz, de a pontos idővel ki fogjuk függeszteni a gyászjelentést. Hirdetem az adakozást is, most egy különleges lehetőség is van az adakozásra, hiszen a mi testvérünknek a missziói útjának komoly költségei is vannak, úgyhogy erre is lehet egy külön doboz van, úgy tudom, elkészítve ott a iratterjesztésnél, erre oda is adakozhatunk. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az Úr az ő arcát, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Befejezésül a 396. dicséretet énekeljük. Azt kérem, hogy majd Eszti jöjjön ki velem, hogy a gyülekezet tagjai is kezet foghassanak vele. A 396. dicséretet énekeljük. Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak.